A feltámadás történetében a 13. esemény, a 8. megjelenés, ami egyszerre 500 ember előtt történt, s melyet Máté 28.16.20, Márk 16.15.18 és 1 Korintus 15.6 jegyez fel. Az 1 Korintusban szereplő rész rámutat arra, hogy több mint 500 atyafinak jelent meg egyszerre. Mikor Pál megírta ezt a levelet, ezeknek az embereknek a többsége még élt. A Márkban és Mátéban szereplő beszámolók azonban azokat a kijelentéseket emelik ki, amelyeket a Messiás kifejezetten a 11 apostolnak tett. Bár egyszerre több mint 500 hívőnek jelent meg, mondani valója elsősorban a 11-hez szólt, és a 3 végleges küldetésből itt adta meg a másodikat, amely 5 főbb pontot tartalmazott. Először is minden hatalom a feltámadott Messiásnak adatott. A feltámadás eredményeként Isten, az Atya, minden hatalmat a fiúnak adott. Mivel Jesúa ilyen hatalommal bír, átruházhatja az apostolaira, amit meg is tett a második végleges megbízatásban. A második pont maga a megbízatás, mely Máté 28.19.20-ban szerepel. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Márk 16.15. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Erre a részre a nagy küldetésként utalnak, ám gyakran félreértik, mert azt hiszik, kizárólag az evangélizálásról szól. Az angol olvasatban úgy tűnik, hogy a parancs ez: menjetek! Számos missziós konferencián hangsúlyozzák, hogy a Biblia azt mondja, menjetek el minden néphez. A görög szöveg azonban nem ezt mondja, Máté 28.19-ben a görög szöveg csak egyetlen felszólító módot tartalmaz, a tegyetek tanítványokat. A nagy küldetés tehát nem arra vonatkozik, hogy evangelizálj, hanem hogy képez tanítványokat. A felszólító módot ezután 3 melléknévi igenév követi, amelyek elmagyarázzák, hogy mit is jelent a tanítványok képzése. Az első melléknévi igenév, a menvén, már 16.15 elmagyarázza, hogy a menvén jelentése hirdetni az evangéliumot minden teremtmésnek. Az evangelizálás nagyon is része a nagy küldetésnek, de nem ez a nagy küldetés. A nagy küldetés a tanítványok képzése, amelynek első lépése az evangelizálás, ám ha valaki csak hirdeti az evangéliumot, és semmi mást nem tesz, akkor evangelizál, de nem képez tanítványokat. Ezért nem is tölti be a nagy küldetést. A második melléknévi igenév, a keresztelés, bemerítés, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Most újfajta bemerítést kell adniuk. A bemerítés nem innen ered, hanem zsidó gyakorlat volt már sokkal azelőtt, hogy a hívők valaha is gyakorolták volna. Amikor azt mondta, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, akkor ez a hívők bemerítéséről szól, megkülönböztetve ezt a többi bemerítéstől, mint például a judaizmusra áttérők és János bemerítésétől. Azért, hogy ezt a bemerítést, keresztséget megkülönböztessék az összes többitől, amelyek akkoriban gyakoriak voltak, ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek, vagyis a hármas egységű Isten nevében kellett tenni. A bemerítés tehát a tanítványok képzésének második eleme. Ám ha valaki az evangéliumot prédikálja és bemerít, keresztel, még nem tölti be a nagy küldetést. A harmadik melléknévi igenév a tanítás, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Az újonnan bemerített hívőket meg kell tanítani arra, hogy betartsák azt, amit a Messiás parancsolt, mert a tanítványság próbája az engedelmesség. Ha nagy küldetést be akarjuk teljesíteni, tanítványokat kell képeznünk. Ehhez 3 dolog tartozik: az evangélium prédikálása, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében történő bemerítés, és az Ószövetség igazságát kiegészítve az új szövetség igazságának tanítása. A 3 végső küldetésből a másodiknak a 3. pontja az, hogy akik kitartanak, megtartatnak, ám azok, akik nem hisznek az evangéliumnak, elvesznek. Márk 16.16 kijelenti, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ezt a verset gyakran használják azok, akik a keresztség bemerítés általi újjászületést tanítják, vagyis, hogy az embereknek be kell merítkezni a megváltáshoz. Néhány dolgot meg kell figyelnünk e vers tanulmányozása során. Először is a legrégibb és legjobb görög új szövetségi kéziratok nem tartalmazzák ezt a verset. Minden valószínűség szerint ez a vers nem volt része Márk evangéliumának, csak sokkal később kiegészítése volt annak. Veszélyes dolog ilyen tant építeni egy olyan versre, amely hiányzik a meglévő legősibb, legjobb kéziratokból. Másodszor az új szövetség több mint 200 különböző helyen, amikor a megváltás feltételeiről szól, kizárólag a hitet említi feltételeként. Ha a bemerítés szükséges lenne a megváltáshoz, akkor a többi 200 helyen is meg kellett volna említeni, ahol a megváltás előfeltételeiről beszélnek. Az a tény, hogy csak is a hitet említik, azt mutatja, hogy a megváltás egyetlen előfeltétele a hit, ezért ezt az egyedüli verset nem lehet arra használni, hogy 200 másik részt közömbösítsenek. Hát tegyük fel, hogy a 16. vers mégis része volt az eredeti Márk evangéliumának. Amit ez a rész itt mond az, hogy a bemerítés alárendelt a hitnek. A bemerítés nem a megváltás feltétele, hanem inkább a belső üdvözítő hit külső jele. Eszerint a vers szerint a bemerítés a hitnek alá van rendelve. Vegyük észre azt is, hogy amikor az ellenkezőjéről beszél, nem említi a bemerítést. Nem mondja azt, aki nem hisz és nem keresztelkedik meg, az elkárhozik. Csak azt mondja, hogy aki pedig nem hiszen, elkárhozik, és nem is említi a keresztséget. Tehát még akkor is, ha ez a vers már hiteles írása, nem tanítja azt, hogy a bemerítés szükséges a megváltáshoz, és azt sem mondja, hogy a vízkeresztség hiánya kárhozatra visz. Csak is az kárhozik el, aki nem hisz. A második végleges küldetésben a negyedik pontot Márk 16-17-18 jegyzi fel. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, s ha valami halálos tisznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak. A negyedik pont az, hogy a hívők körein belül bizonyos jelek nyilvánvalóak lesznek. Először is démonokat űznek, ki másodszor nyelveken szólnak, az új jelenség az egyház jeleként, harmadszor pedig a kígyómarást, mérgeket és betegségeket gyógyulások követik. Amit itt nem tanítanak, az az, hogy minden egyén képes lesz mindezeket a dolgokat megtenni, csupán azt tanítják, hogy a hívők gyülekezetén belül jelen lesznek mindezek a dolgok. A 16. vershez hasonlóan a 17 és 18-as versek sincsenek benne a legősibb és legjobb görög kéziratokban. Ezek valószínűleg későbbi kiegészítések, s furcsának tűnik, hogy ezek az ajándékok, mint például a nyelvek ajándékait említésre kerül, míg Máté, Lukács vagy János evangéliumában nem. A nyelvek ajándéka látszólag csak az apostolok cselekedetei könyvében jelenik meg új elemként. Ám még akkor is, ha azt feltételezzük, hogy ezek a versek autentikusak, Jeshua nem azt állítja, hogy minden egyes egyén gyakorolni fogja mindezeket. Csupán azt mondja, hogy mindezek a dolgok jelen lesznek a hívők gyülekezetében. Ha ez a fejezet azt tanítaná, minden egyes hívőnek nyelveken kell szólnia, akkor azt is tanítaná, hogy minden egyes hívőnek mérget is kell innia, és meg kell maradnia magát kígyóval, ám ilyen messzire a legtöbb ember nem akar elmenni. Ebben a második végleges küldetésben az ötödik pont az, hogy Jeshua jelen lesz a világ végezetéig. A feltámadás történetében a 11. esemény, a 9. megjelenés ez alkalommal Jakabnak jelent meg, és ezt röviden 1 Korintus 15:7 jegyzi fel, azután megjelent Jakabnak. Az itt említett Jakab nem Jakab az apostol, hanem Jézus féltestvére. Jézusnak 4 féltestvére volt, akik Mária és József gyermekei voltak. Szolgálata során a 4 féltestvére nem volt hívő, ám ez alkalommal Jézus megjelent Jakabnak, és ez kétségtelenül Jakab megtéréséhez vezetett. Jakab hinni kezdett Jézusban, mint Messiásban. Emiatt volt képes Jakab később a jeruzsálemi gyülekezet első vezetőjévé válni. Ő volt a Jakab levél szerzője is. Úgy tűnik, hogy befolyásán keresztül a másik 3 féltestvér is hívővé vált. Az egyikük Júdás volt, aki Júdás levelét írta. A másik 2 féltestvére nem írt a Bibliába. Ezzel elérkeztünk a 15. és egyben utolsó történelmi eseményhez, Jeshua 10. megjelenéséhez a 11 apostol előtt. Ez a megjelenés közvetlenül a mennybe menetel előtt történt, Lukács 24:44-49, valamint apostolok cselekedetei 1:3-8 jegyzi fel. Mindkét beszámolót Lukács írta. Ezek a fejezetek leplezik a messiás tanítványoknak adott tanításának tartalmát a feltámadás utáni 40 napos szolgálata során. Lukács 24:44-46 így ír, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükségbe teljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Apostolok cselekedetei 1:3-4 pedig így. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él 40 napon át megjelenvén nekik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról, és velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. A feltámadást követő 40 napos szolgálata során Jézus az ószövetségi tanulmányok két fontos területén tanította őket. Először is a messiási proféciákról tanította őket arról, hogyan tanították a halálnak és a feltámadásnak igazságát a mózesi törvényekben, a prófétákban és az iratokban, az Ószövetségben. Amikor Jézus az Ószövetséget használta, azt a zsidóság által elfogadott sorrendben és felosztás szerint használta, nem pedig a szerint, ahogy modern keresztény bibliák újra rendezték azt. Az ószövetségi könyvek száma a zsidó és a keresztény bibliában is azonos, ám a sorrend más. Az Ószövetség a zsidó rend szerint három részre tagolódik, melyet Lukács 44:24 is említ. Az első rész Mózes könyve, Tóra, mely tartalmazza az 1-2-3-4 és 5. könyveket, a második rész a próféták, amelyben benne foglaltatnak a nagy próféták, Ézsaiás, Ezekiel és Jeremiás, valamint a 12 kis próféta. Dániel azonban nem szerepel a prófétai részben a zsidó felosztás szerint. A prófétai rész egyes történelmi könyveket is tartalmaz, mint például Józsué könyve, Bírák könyve, első és második Sámuel, első és második királyok könyve. Az Ószövetség összes többi könyve a harmadik részben található, melyet iratoknak neveznek. Néha erre a harmadik részre egyszerűen zsoltárokként utalnak, mivel a zsoltárok könyve az első könyve ebben a részben, ám ugyanakkor az összes többi könyvet is tartalmazza, amelyek nem részei sem a törvénynek, sem a prófétáknak. Jézus messiási proféciákat és messiási igazságokat mutatott nekik Mózes törvényéből, az első részből, a prófétákból, a második részből, valamint zsoltárokból, vagy iratokból, a harmadik részből. Az Ószövetség mindhárom zsidó elrendezés szerinti szegmenséből tanította őket a messiási proféciákra. Az Ószövetség igazságok második területe, amiről Jézus tanította őket, az Isten királyság programja volt, azért, hogy megérthessék, miért nem most, hanem egy későbbi időpontban állítják fel a királyságot. Apostolok cselekedetei 1:60 a tanítványok megkérdezték Jézust, Uram, avagy nem, ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? A válasz ez volt, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat. Figyeljük meg, nem azt mondta, hogy a királyság nem lesz helyreállítva Izrael számára, ahogyan azt egyesek tanították. Igazából ennek épp az ellenkezőjét tanította, igen, Izrael országa helyre lesz állítva, de nem a ti dolgotok tudni, hogy mikor jön el ennek az ideje. Jézus által tanított igazságok miatt szükség volt a lélek különleges ószövetségi szolgálatára, a megvilágosításra, amelyet rájuk lehelt a feltámadást követő szolgálata elején. A velük töltött utolsó negyedik napon megadta nekik a harmadik küldetést a három végleges küldetés közül, mely két főpontot tartalmazott. Először is Jeruzsálemben kellett maradniuk a Szentlélek eljöveteléig. A Szentlélek elfogadása három dolgot jelentett, először is beteljesedik az Atya ígérete, az evangéliumokban az Atya a Messiáson keresztül ígéretet tett arra, hogy Jeshua távozása után elküldi nekik a Szentlelket, amikor a Szentlélek eljön hozzájuk örökre velük marad. Amikor apostolok cselekedetei 2-ben elfogadták a Szentlelket, az Atya ígérete beteljesült. Másodszor az általuk átélt dolgok részei a Szentlélek keresztelő szolgálatának apostolok cselekedetei 1:5 szerint, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Nem sok nap múlva, pontosan 10 nap múlva volt, apostolok cselekedeteiben a lélek egy új szolgálatot kezdett, a Szentlélek keresztség szolgálatát. A lélek keresztsége olyas valami, amit minden egyes hívő megtapasztal, a lélek keresztség eredménye a messiás testének tagsága. Harmadszor ez azt jelenti, hogy felruháztattak mennyei erővel, Lukács 24:49, mert a bennük lakozó lélek hatalmat ad nekik az igaz életre, és arra, hogy betöltsék a küldetésükért, amiket kaptak. A harmadik, végleges küldetés második része az, hogy a lélek befogadása után 4 lépésben hirdessék az evangéliumot, először Jeruzsálemben, másodszor egész Júdeában, harmadszor Szamáriában és negyedszer a Földnek mind végső határáig. Ez az apostolok cselekedeteinek a vázlata, mivel ott azt látjuk, hogy a tanítványok először Jeruzsálemben, utána Júdeában, majd Szamáriában és végül a Föld végső határáig prédikáltak.